Elvis Dahl mindent?
Igen, is Dahl. Jó, terítsétek meg az asztalt, nyissál ki egy üveg bort, aztán lássuk a vacsorát. Kenyeret, szalonnát, kolbászt. Éhes vagyok. Azzal bement a belső szobába. Iván levett egy üveget a polcról, és kezdte kihúzni belőle a dugót. Az asszony az asztalt készítette, két tányért tett rá. Iván végzett a dugóval, a bort az asztalra tette, aztán keresgélni kezdett a polcon. Bicskájával levágott egy darabot a szalonnából, egy darabot a kolbászból, és az egyik tányérra tette. Vágott néhány szelet kenyeret is, és elrendezte őket szépen egymás mellé a másik tányérra. Adj még egy tányért, mondta, meg kést és villát. Az asszony két tányért helyezett az asztalra, egyiket az egyik végibe, másikat szembe vele. Az egyik elég, szólt Iván. A másikat magának tettem, Iván bácsi. Nekem. Az orosz egy pillanatig meghökkenve nézett az asszonyra, hát azt nem lehet. Mi majd csak azután, ha az úrfi evett. Egy poharat is adj. Pohár az nincs. Akkor csuprot. Valami nem volt rendben. Az asszony érezte ezt világosan. Mint ha valaki idegen lett volna a házban, szinte olyan idegen, akitől félni kell. Az úrfi kijött a belső szobából, ingújban volt, vidáman nézett körül. Egészen hangulatos itt, mondotta, csak ezek a lámpák, ezek egy kicsi szomorkásak, ki kell cseréljük őket nagyobbakra. Leült az asztalhoz, és enni kezdett. Iván az asztalhoz lépett, és bort töltött a csuporba. Mi ez, a pohár nincs? Nincsen, instálom. Csodálkozva nézett az asszonyra. Hát te miből iszod a vizet? Korsóból, felelte az asszony szinte bosszúsan, és elfordult. Valami fájt benne. Valahol mélyen bent, kimondhatatlanul fájt. Arra gondolt, hogy ősszel mennyire örventek még mind a ketten a mécsesnek, és hogy egy korsóból itták a vizet, akkor is eszükbe se jutott a pohár. Poharakat is kell fölhoznunk, Iván. Ne feledd. Igenis, instálom. Hát ti nem esztek? Egyetek ti is. Itt van, s vegyetek még le a polcról, ha kellett. Nyisd ki egy üveg bort magatoknak is, Iván. Ráérünk, instálom. Az asszony hallgatta a beszédet, és olyan volt, mintha valami egészen távoli világból jöttek volna a szavak, és ő nem is értheti meg őket, mert nem ismeri azt a távoli világot. Fölkuporodott megszokott helyére a kemence sarkára, összehúzta magát, mint aki fázik, és figyelt. Figyelt, bámulva idegenül. Iván átment a belső szobába, hallatszott, ahogy kinyitotta a kályha ajtót, és fát tett a tűzre. Mikor kijött, kezében volt az úrfi puskája, néhány piszkos színű rongy és egy puskavesző. Történt lövés vele, instálom. Az úrfi hátra nézett. Nem, nem, elég a kívülről letörlöd. Iván törölni kezdte a rongyokkal a puskát, gondosan, aprólékosan. Az úrfi evett. Egészséggel, étvágyjal, elégedetten, vidáman, mint aki úgy érzi, hogy minden a legnagyobb rendben van körülötte, és boldog, hogy ott lehet, ahol van. Nem volt semmi, instálom az iszticsón. Két sutát láttam, meg egy fiatal bakot. Az öreg nem bújt elő a sűrűből, pedig ott van, tudom. Látszott a fiatal bakon is, mert ideges volt. Friss disznótúrások is vannak a kis rétben. Egy koca lakik ott malacokkal. Láttam, de egy nagyobb nyom is volt velük. Egészen nagy nyom. Akkor az alig, hanem a félfülű kan lesz. Tova a fulgerújról. Szokott átjárni néha, Hazajövet, megugrasztottam valamit a plájon, azt hiszem szarvas tehenek voltak. Lehet, instálom. Kiárnak a fűre. Hallgatta a beszédet. Minden szót megértett, és mégis olyan volt valahogy, mintha egy idegen nyelven beszéltek volna, valami belső lidergést érzett, mintha egyedül lett volna valahol hideg és nyírkos sziklák között. Az úrfi befejezte az evést, kiitta a bort, újra töltött magának, és azt is kiitta, aztán hátradőlt a széken. Te, Iván, találsz a csomagok között birsalma sajtot. Olyan kerek és lapos, tudod? Igen, én stállom, itt van. Iván óvatosan letette a puskát, kezét megtörölte, és a polchoz ment. Levett onnan egy papírba csomagolt lapos kerek valamit, és az úrfi elé tette. Leszedheted az asztalt, Iván. Aztán egyetek ti is. Vegyél magatoknak, ami kell, nyissatok ki egy üveg bort is. Na, várj elébb, add ide a szivartárcámat, ott maradt a zubbonyom zsebében. Iván szó nélkül tett vett. Az úrfi szelt magának az édességből, aztán rágyújtott egy barna dohányrúdra, hátradőlt kényelmesen, megelégedetten, és fújta a füstöt. Szeme megkereste az asszonyt. Fázol? Kérdezte hirtelen. Nem, nem, dehogy. Te így úrsz ott, mintha fáznál. Elgondolkozva nézett rá, és tekintetük összetalálkozott. Egy pillanat volt csak az egész, de ebben a pillanatban az asszonyban bent megrándult valami, az a furcsa, delejes ütés. Tojnak jól a tyúkjaid? A kérdés már valahonnan nagyon messziről jött, nem is lehetett megérteni a szavakat. Szeme belekapcsolódott a tűnődő nézésű szürke szemekbe, valósággal fölolvadt bennük, tarkójában különös bizsergés indult, és egyszerre képek jelentek meg, zavaros és idegen képek gyorsan össze-vissza, aztán tele csillogó holmikkal, tükrökkel, puhatakarókkal, a földön képekkel, és ezer ismeretlen fényességgel, és egy széles, nagy rózsaszínű ágyal, és azon a rózsaszínű ágyon egy asszony feküdt, kitakaródzva, fátyolvékony ruhával a testén, mely éppen olyan rózsaszínű volt, mint az ágy, és mint a teste. Egy fekete asszony hosszú, kibontott hajjal, fekete szemekkel, duzzadt piros szájjal, és a szemei és a szája nevettek kacéran, hivogatóan, két mesztelen fehér karját kitárta, mintha ölelni akarna velük valakit, és a szája megnyílt, elővillogtak belőle fehéren a fogak, és kimondott egy szót, amit nem lehetett hallani, de mégis azonnal meg kellett érteni. Gáspár. Egy pillanat volt. Az a vadzsibongás lefutott a tarkójáról végig a gerincén, és aztán elsötétedett minden, a sötétség forogni kezdett, csillagok és holdak forogtak benne pokoli sebességgel, egyre sebesebben, egyetlen középpont körül, és ez a középpont, mintha egy asszonynak a húsos piros szája lett volna, s végül holdak, csillagok, és maga a sötétség zuhanni kezdett a középpont felé. Egyetlen szörnyű zuhanással tompán döndült valami, piros fények szikráztak, aztán fekete vaksötét omlott az egészre. Amikor magához tért, érezte, hogy hosszan elnyújtózva fekszik a hátán, valaki, mintha hidegvizes ruhával dörzsölte volna a halántékát, és nagyon-nagyon messziről szavakat hallott. Ez már bizony együtt jár ilyenkor az asszonyokkal, dörmögte egy hang valahol, és hosszú időre rá egy másik sóhajtott. Helyej, erre nem számítottam, vigye el az ördög. Fölnyitotta a szemét, az ágyon feküdt, elnyújtóztatva, mint a halottak. Első pillantása a mécsesre esett, amelyik ott csüngött alá közbül a gerendáról. Vakított a fénye. Ez szomorkás, kérdezte, de a szavak dadogva húltak ki a száján, és érezte, hogy semmi értelmük sincsen. Iván szakállas arca hajolt föléje. Mit mondasz, lelkecském? Fáj valami? Nem, dehogy. Lehunyta ismét a szemét. Aludj csak, pihent ki magad, dörmögte az Iván hangja, és érezte, hogy valaki egy pokróccal betakarja. Hagyni kell, hogy pihenje ki magát. Ez már így van ilyenkor, no, hiába. Érezte, hogy a hangnak igaza van. Pihenni kell. Pihenni. Aludni jó mély alvással, és nem gondolni semmire. Szempillái, mintha leragadtak volna. Valahol egy nagy-nagy fáradtság szabadult föl, és lassan végigömlött rajta. Olyan volt, mint egy sötét, puha árvíz. Ellepte, sodorta magával, ringatta, és aztán lágyan merülni kezdett benne. Még messziről, mintha egy különös szél szófoszlányokat hozott volna, a hang ismerős volt valamiképpen, de már nem tudta, kitől eredhet. Ide fölírtam mindent. Holnap levisz egy Gyerkónak. Itt van a pénz hozzá. Gyerkó, menjen be holnap után Toplicára, ott megvásárolhat mindent. Érted? Ha megjött Gyerkó, fölhozod a holmit. Várj, még fölírok két lámpát, amilyen nagyokat csak kap, Gyerkó. A poharakat már fölírtam. Bort, disznózsírt, szappant, mosószappant itt fönt. Azt hiszem, nincsen olyasmi, és aztán valami ajándékot neked. Hát, tudja a fene, hogy mi lehetne ez. Tehát az Gyerkóra bízom. Na, bízom, bízom. Zsongott még nehányszor valahonnan nagyon messziről, mint egy elvesző visszhang. Aztán minden elmerült. Amikor fölébredt, sötét volt. Az ablakon benézett egy csillag, egyenesen őt nézte, hunyorgott. Furcsa fényű csillag volt, mint egy szem, amelyik néz. Sokáig feküdt mozdulatlanul, és a csillagot figyelte. Az emlékezés mélyéről lassan előjöttek újra a dolgok, az összefüggések és a képek. Előjöttek, körülzsongták, megtöltötték a szobát, ránehezettek, hideg nagy terhük alatt alig tudott lélegzeni már. Hirtelen megmozdult a gyermek. Néhány apró kis mozdulás volt csupán, alig érezhető. De egyszerre más lett tőlük minden. A szorítás fölengedett, a képek elhúzódtak hátra valahova messze, helyüket átadták a jövőnek. Elképzelte a gyermeket, ahogy a bárányok után szaladgál a tisztáson. Gáspár lesz a neve neki is, és majd ez fogja összekötni kettőjüket, a gyermek. Hiába megy majd akkor bárhová, a szál vége itt marad a Komárnyikon. És az ő kezében. Néha visszatér, és akkor itthon lesz. Nem szakadhat el innen soha többé. Ha nem is lehet egészen az övé, mert úrfélének született, és az úrféléknek más törvényeik vannak, de azért egy kicsi mégis mindig az övé marad, és talán így is jó lesz, ha másképpen nem lehet. Mire elkészült a beletörődéssel, kint virradni kezdett. A fölsápadó szürkület elnyelte a csillagot. A ház mögött mozgást hallott, fölkelt, kiment. Iván nyergelte a lovat a pajta előtt. Na, jobban érzed magad? Nincs nekem semmi bajom, Iván bácsi, mondotta, és bement a pajtába. Sietve megfejte a tehenet, közben hallotta Ivánt elmenni a lóval. A tejet bevitte a házba, tüzettet. A polcon volt még néhány tojás, azokat összeszedte, vágott hozzájuk néhány szelet szalonnát, és rántottá csinált. A belső szobában megmozdult az úrfi is. Mire az asztalt megterítette, az úrfi is kijött, ingújban, borzosan, vállán törülköző kezében mosdóholmi. Jó reggelt, Nuca! Jó reggelt! Jobban vagy már? Nincs nekem semmi bajom. Az úrfi lement a forráshoz, megmosdott, aztán visszajött. Friss szappan szaga volt, símára fésült haja nedvesen csillogott, amikor leült az asztalhoz. Előbb húzott egyet a pálinkás kulacsból, és csak azután kezdett el enni. Jó étvágyjal evett. Az asszony nézte. Az ágy szélére ült, és úgy nézte hátulról, ahogy evett. Símára fésült haját, tiszta úri kezét, a finom szövésű inget a hátán, és érezte, hogy egy másik világból való ember ül ott az asztalnál. Kicsit szomorú érzés volt ez, de így volt, valóság volt. Nem lehetett tenni ellene semmit. És mert valóság volt, el kellett fogadni úgy, ahogyan van. Az úrfi végzett az evéssel, megdicsérte a rántottát, a tejet, aztán fölkelt az asztaltól, bement a belső szobába, zubbonyt vett magára és kalapot, vállára akasztotta a puskát, és úgy jött ki megint. Délire visszajövök, mondta, de most mindenképpen hozok valami húst. Az jó lesz, felelte az asszony, és törülgette tovább az elmosott edényt. Aztán még nézett utána a nyitott ajtón át, ahogy lassan keresztül haladt a tisztáson az első napsugarak fényében. Az elszálló harmat ezüstös párái között lassan és kényelmesen és valami rugalmas biztonsággal a lépésében, mint aki otthon van ezen a világon mindenütt. Aztán egyedül maradt. És ez nem is volt rossz, hiszen annyi mindent kellett még elvégeznie, megfejni a juhokat és a kecskéket, kiereszteni őket a vízre, kiterelni őket a legelőre, rendbe tenni a házat, fát és vizet hordani. Csupa fontos dolog, ami mind annak a dolga, aki otthon van valahol, és gazda valami fölött. Én vagyok itt a gazda, gondolta magában, és ő a vendég. Mosolyogni kellett ezen, mert furcsa volt, de érezte, hogy minden furcsasága mögött is igazság rejtőzik benne valahol. Hát kicsit szomorú igazság. Délben az úrfi valóban meghozta a beígért húst. Ott volt a hátán az iszticsói nagy bak. Nyomban felakasztotta a ház mögötti fenyőfára, megnyúzta, agancsát lefűrészelte, a húst szétdarabolta. Csobán hegyezett fülekkel állt mellette, és csattogva kapkodta el az odadobott hússzavadokat. Úgy elrendezett mindent, hogy akármelyik plájásznak becsületére vált volna. Amikor már az agancs is ott főtt a kemencén, és a bőr gondosan behamuzva fölkerült a padlásra, még rendbe tette a puskáját, majd ledobta magáról az inget, és lement a forráshoz. Ott levetkőzött egészen és hosszasan mosdott. Kis tükröcskét is vitt magával, és az arcát is leborotválta. Az asszony a küszöbről nézte, mint ahogy egy idegen ember szokásait figyeli valaki. A karcsú izmos férfi test a maga tökéletes szépségével emlékeket ébresztett föl benne, amelyek valahol mélyen eltemetve éltek egy régi ősz emlékei között, de nyugalmasak voltak ezek az emlékek és szépek, és nem zavarta őket sem vágy, sem keserűség. Ezt majd kimoshatod, lökte az úrfi a sarokban levetett szennyes inget, mikor a forrástól frissen borotvált arccal csillogó vízcseppekkel a mellén följött. De nem sürgős, majd Iván hoz szappant a mosáshoz. Aztán bement a belső szobába, és nem sokára friss, jószagú ingben lépett ki onnan. olyan tisztán, hogy az asszony nem ismerte volna megérinteni. Ebédre megsütötte neki az őzmáját, utána az urfi lehevert, pihent egy keveset, aztán újra vállára vette a puskát és elment. Csak sötétben tért vissza. Másnap újra hajnalban indult, délre hazajött, megmosdott, megborotválkozott, evett, pihent, és ismét elment, és ismét sötét lett, mire hazatért. És így volt ez a rákövetkező napokban is végig. Ott volt, és mégsem volt ott. Vendég volt, aki néha parancsokat osztott, betért a házba enni, aludni, tisztálkodni, de egyéb közben nem volt semmihez. Szót keveset váltottak egymással. Esténként álmosak és fáradtak voltak mind a ketten, napközben meg nem volt rá idő. Olykor hozott egy őzet, egy császármadarat, kalapra való gombát, az asszony meg néha virágot szedett, és földíszítette vele a belső szobát, és máskor szamócát rakott az asztalra. A negyedik napon megjött Iván a vásárolt holmival. Felakasztották az új lámpákat, mindent kicsomagoltak, elrendezték az ennivalót, a bort, a szappant, a lámpaolajat, mindent. Színes cukor került elő a csomagból, meg fésű, kis tükör, kicsi olló. Ezeket az úrfi odaadta az asszonynak, az megköszönte szépen, és ezzel vége volt ennek is. Esténként világosabbak voltak a szobák, ennivaló volt bőven, nem is beszéltek erről többet. Iván még feljött néha, elkísérte az úrfit ide vagy oda, megbeszélték a különböző vadak dolgát, a fölösleges húst levitte a szállásra vagy Ferencéknek, nyúzott, takarította a puskát, az úrfi ruháit, cipőjét, aztán újra lement néhány napra. Egyszer Birtalan is fönt járt, halakat hozott. Domitró is megfordult kétszer, morgott valami farkasokról, amik görgényből járnak át. Egyszer Vénység is átjött a Dószul Fulgerőről, és beszélt egy nagy medvéről, meg egy hiúzról. Aztán újra elment mindenki, és megint csak ketten maradtak a házban. Úgy a 8. vagy 9. napon beállt az eső. Már egész nap füllet volt a levegő, és mozdulatlan, a nap szúrt. A fák bágyattan lihegtek, és száraz párákba burkolták a hegyoldalakat. Délután aztán fekete felhőtarajok jelentek meg Görgény fölött, és távoli morajlás hallatszott. Akkor már a juhok is mind lihegve bújtak össze az erdőszél árnyékában, és nem volt kedvük legelni többet. Zivatar lesz, mondta az úrfi, már reggel nem mozgott a vad. Ha jönne egy jó zápor és gyorsan elvonulna estére, kitűnő cserkész idő lehetne. Nem ment el, mint rendesen, hanem kivitt egy pokrószot a ház elé, és végig hevert rajta. Az asszony tett, vett, végezte a maga dolgát. A felhőtarajok egyre duzzadtak, a dörgés közeledett. Nem jössz ide mellé? Kérdezte hirtelen az úrfi. Mehetek, mondotta, és leült a pokróc sarkára az úrfi lábaihoz. Az átölelte a vállát, és lehúzta maga mellé. Hagyta. Puhán végighevert, és fölnézett az égre, magosra, magosra föl, ahol fehér párák gyülekeztek össze az izzasztó hőségben. Az úrfi föléje hajolt, és a szemébe nézett. Olyan komoly lettél, Nuca. Az asszony nem adta vissza a nézést. Szeme fönt kalandozott továbbra is az égen. Hallgatott. Úgy emlékeztem rád, mint egy vidám kislányra, szép, vidám kislány, és egy komoly asszony találtam a vidám kislány helyén. Csúnya lettem. Nem tetszem már magának. De csak a szavak kérdeztek. A szemek még mindig fönt néztek valamit az égen. Az úrfi szorosan magához vonta, keze becsúszott az ing alá, és a mellébe markolt. Csacsi, nem rajtam múlik, nem érzed. Az asszony szeme lassan leszállt az égről, és megkereste a férfi tekintetét. Csodálkozva nézett rá. Hát, szeretni csak úgy lehet. Az úrfi többenbe fogta föl a nézést, arca elkomolyodott, zavart lett. Nem értem, mit mondasz? Az asszony fölült, eltolta magától a férfi kezét, és komolyan a szemébe nézett. Mondja, az, hogy szeretünk valakit, az csak azt jelenti. Nem, dehogy, de csak tudod, arca szinte gondtelt lett a kínos erőfeszítéstől, hogy meglelje valahol a hidat a szavak között, amely átsegíti ezen a szakadékon. Ha az ember fiatal és egészséges, akkor vannak vágyak a testében, amelyek az más. De a szeretet, hát az megvan úgy is, csak hogy, áj, te buta vagy. Hát nem érted meg, hogy csak a szentek meg a vén emberek képesek szüzen élni. De hiába volt a színlelt indulat, az asszony nem tévesztette meg, kitartotta nyomon, mint a jókopó. Mit jelent az, szűzen él? Ja, igazán buta vagy, hát hogy nem csinálod azt. És ha nem csinálom azt, akkor nincs szeretet sem. Tért vissza az asszony makacsul a kérdésre. Dehogy nincsen, hanem az is kell. Az asszony elgondolkozva csóválta a fejét. Nem, itt valami nincsen rendben. Mi nincs rendben? Kérdezte az úrfi szinte dühösen. Ősszel jó volt hozzám, és kedves, és szeretett. Aztán elment, azt mondta, hogy visszajön hamar, és nem jött vissza sokáig, nagyon sokáig. Te, hát mondtam már, ne mondjon semmit. Mikor már mondani kell valamit, akkor jobb, ha az ember nem mond semmit. Mert látja, akkor is voltak napok, ősszel, amikor nem történt közöttünk olyasmi, és mégis más volt akkor, mint most. Olyan, mintha valami történt volna azóta közöttünk, az alatt, az idő alatt, amíg nem láttuk egymást. Áj, butaságokat beszélsz. A férfi hangja rekett volt, szeme a fellegeket nézte, melyek már az égbolt közepéig tolták elő fekete permetüket. Tompa dübörgés közepette villámok fénye villódzott a pláj fenyői fölött. Az asszony lassan előre hajolt, tekintetét a férfi szemébe fúrta. Mi a neve annak az asszonynak? Lassan, tagoltan esett ki szájából a kérdés, az úrfi megrezzenve bámult rá. Miféle asszonyról beszélsz? Aki a rózsaszínű ágyban fekszik, fehér medvebőr van az ágya előtt, és az inge átlátszó, mint a pókháló. Olyan az úrfi tekintete megdermett, mint a kísértetet látott volna. Honnan tudod? Arca vörös volt, és hörögve jött ki torkán a hang, az asszony elmosolyodott szomorúan. Szemében látom. Most is látom. Ott fekszik az ágyon, nincs takaró rajta, és sokkal szebb, mint én. Látom a testét, és érzem, hogy forró, csókra nyújtja a száját, és a melle fölött egy halvány kis sepphely látszik. Egy kis fehér vonal. Az úrfi megrázta magát, és szinte ilyetten ugrott fel a pokrócról. Boszorkány vagy! Abban a pillanatban nagyot dörrent fölöttük az ég. Szél suhant végig, alacsony szárnyakon a tisztás fölött, és tépetlen fanyar szakát hozta. A fenyők zúgni kezdtek fönt a plájon, a napot elnyelték az ordas fellegek, és sötétség nyomta le az erdőket. Egy sólyom összehúzott szárnyakkal vágódott be a bükkösbe. Néhány megriadt örvös galamb suhogó szárnyakkal szelt át a megsűrűsödött levegőt. Valahol egy fa rémülten recsent, néhány súlyos kövér esőcsepp koppant a tisztáson. Gyerünk be! Mondotta az úrfi, és megragadta a bokrót sarkát. Az asszony lassan föltápászkodott. Hátra simította homlokából a hajtincseket, és arcát odatartotta a szélnek. Gyerünk! Mondta az úrfi, és fölkapta a pokrócot. Egyre sűrűbben koppantak a cseppek, villám hasított a felhőkbe, és éles csattanás követte nyomon. A juhok futva jöttek lefele a tisztáson, mögöttük ügetett a tehén, és hátul hátra csapott fülekkel a kutya. Hojnye! Kiáltott az asszony az állatok felé. Hojnye! Azzal megindult, hogy kinyissa előttük a pajta kapuját. Amikor átment a házhoz, már zápor verte a tisztást. Dobolt a zsindejtetőn, és pásztás függönyöket vont a fenyves elé. A fulgerúj fölött dübörgött az ég, és villám villámot követett. Bőrigázva érte el a küszöböt. A házban sötét volt, tüzet gyújtott, hogy megszárítsa magát. A tűz szagára az úrfi is előbújt a belső szobából, és leült az asztal mellé. Az asszony kitárta az ajtót, hogy ne legyen olyan sötét. Zivatar szag áradt be az ajtón, és hűvös szél. Jól esett a tűz. Egy ideig szótlanul ültek, kinéztek az ajtón. Az úrfi az asztal mellett előtte egy üveg bor és egy pohár. Az asszony a kemence sarkán. Lassan csillapodott a zápor, odakint lanyhult a szél, a fellegek egybefolytak, a dörgés már csak távolról hallatszott valahonnan a kelemen gerincei felől. Egyhangú eső verdeste a tetőt, az égből, mintha szürke zsinórok lógtak volna. A tisztás rossz kedven behúzódott a ködök mögé, és esett az eső. Az úrfi szólalt meg elsőnek sok idő múlva. Igazán a szememben láttad? Ott. Aztán újra hosszú csönd után. Tudod, ez úgy volt, kell erről beszélni, szakította hirtelen félbe az asszony. Az úrfi csodálkozva nézett, de persze, hogy kell, ha már úgy is tudod. Azt szerette volna, hogy ne tudjam. Azt. Határozottan jött a felelet, az asszony lehajtotta a fejét, és halkan sóhajtott. Na várj, kezdte az úrfi, erről beszélni kell most már. Töltött magának egy pohár bort, és egyhajtásra kiitta. Nézd, ez úgy történt, na elkezdem egészen az elején, jó? Amikor elmentem innen. Kint esett az eső, egyhangúan, szürkén. Kesernyi és lucskos szagokat vert be a szél az ajtón, a szürküledő szobában halkpattogással égett a tűz, és a szavak lassan lépdeltek egymás nyomában ezen az ázott szürkületen át, és görnyedt hátukon behoztak a házba egy idegen világot. Az asszony kuporgott a kemence sarkában, és hallgatta a lassan fonódó beszédet, a nyugodt hangot, és a beszéden keresztül képeket látott, melyek szomorúan, szinte félelmetesen idegenek voltak. Egy világot, amelyik nem az övé, amelyiknek a törvényeit nem értette, nyelve idegen volt, szokásai csodálatosak és észjárása fölfoghatatlan. Egy méreteiben félelmetes idegen világ tárult föl előtte, és ő csak ült összekuporodva a partján, már nem is értette a szavakat, már nem is figyelte őket, csak annyit értett meg az egészből, határozott és kérlelhetetlen biztonsággal, hogy az a férfi, aki ott ül előtte az asztalnál, ahhoz a másik világhoz tartozik. Ahhoz kötik valamilyen megfoghatatlan gyökerek. Ahhoz tartozik ő maga, a ruhája, a beszéde, a gondolkodása. Abból a világból való az inge, a borotvált sima arca, a szappan, amivel a kezét mossa, minden abból a világból való, ami vele kapcsolatban van. És hogy csak vendég, ott fönt a komárnyikon, ritka, messziről jött vendég, mint tavaszkor az a fekete gólya, amelyik vörös csőrével és vörös lábával a tisztásra leszállt. A többi már nem érdekelte, nem is figyelte a szavakat. A beszéd muzsikáját hallgatta csak lehunyt szemmel, és a gyászt, amelyik megtöltötte, mint ahogy egy poharat megtölt lassan a zavaros víz, bezárta magába. Érezte, hogy ez a sors, és hogy nem lehet ellene tenni semmit. Csupán elviselni lehet. Tudomásul venni és hordozni, mint valamit, ami meg nem változtatható. Mint ahogy hordozni kell a telet, a hideget, a munkát, az életet. Szinte nem is vette észre, hogy a férfi abba hagyta a beszédet, maga elé nézett egy ideig, aztán teletöltötte borral a poharát és kiitta, és nem is lepődött meg a szavain, amikor újra megszólalt. Hát, így van ez, Nuca. És most, hogy tiszta vizet töltöttünk a poharunkba, megmondom azt is, hogy hogyan gondoltam ezutánra. Te itt élsz fönt a házban, rendes ellátást kapsz tőlem, mindent, amire szükséged van. A plájászok gondoskodnak, hogy hiányt ne szenvedj semmiben. Én olykor feljövök vadászni, és akkor éljük a mi kis külön életünket, ebben a szebb, tisztább és egyszerűbb másik világban. Kell lesz nekem itt fönt, mint egy pihentető, tiszta, csöndes sziget, ahová olykor fölmenekülhetek. Hát értjük egymást, Nuca? Mindent értek. Felelte halkan az asszony, és a hangja fátyolos volt. Nézd! A férfi hangja mentegetődző volt. Ha én levinnélek magammal abba a világba, hát mit kezdenél ott, igaz? Azt se tudnád, hagyjuk, mondta az asszony szinte unottan, és fölállt. Meg aztán a gyermek is hagyjuk, jó? Megkaparta a parazsat, aztán új fát vetett rá. A férfi némán ült az asztalnál, és kinézett az ajtón. Kint esett az eső, lassan, szívósan, szürkén. Ugyanúgy azért nincsen harag. Harag? Az asszony szinte vidáman fölnevetett. Menjen már! Hát akkor gyere, igyál meg egy pohár bort. Tudja, hogy nem szeretem. De most egy béke pohárral. Jó, na, de csak egy kortyot. Hát egy kortyot legalább. Oda nyújtotta a poharat. Az asszony megnyalintotta az italt. Most pedig csókolj meg. Szájuk hosszasan pihent egymáson. Valami gyönge szédülés fogta el. Valami az őszre emlékezett benne. Keze végig simított a férfi haján. Aztán visszaült a kemencéhez. Mondd, rossz ez most neked nagyon? Úgy értem, hogy nehéz-e így a gyermekkel? Hó, dehogy, nevetett az asszony, dehogy örvendek neki. Csodálkozva nézett rá. Örvendesz neki? Hát azt hittem, ez a rendje, hogy így legyen, nem? Az úrfi nem szólt többet. ültek némán, és kint esett az eső, és az eső vékony szálain lassan leereszkedett az este. Ezekről a dolgokról aztán nem is beszéltek többet. Lefekvéskor azt mondta az úrfi, te szeretném, ha mellettem feküdnél, mint régen. Az asszony elpirult az örömtől, de megrázta a fejét. Nem, mondta, most csúnya vagyok, most nem. Másnap szünet nélkül esett még az eső, az úrfi délig ellézengett a házban, délután már nem bírta ki, vállára vette a puskát. Kimegyek valahova, mondta, hát ha megmozdul valami. Ázottan került haza este. Még az alsó ruháit is oda kellett akasztani a kemence fölé, hogy megszáradjanak. A rákövetkező nap is esővel indult. De délfelé megtörtek a felhők, és néhány percre előbújt a nap is. Az úrfi nekiindult a Sestinának, azonban később újra elborult az ég, és estefele már szemetelt megint az eső. Csak egy vaddisznót látott a Sestinában, de mire lekapta válláról a puskát, megugrott az is. Rosszkedően és vizesen tért haza. Éjjel szél jött. Sűrített a padláson, és fényesre sikálta az eget. Hajnalban elállt, a levegő hűvös volt és tiszta. Mikor az asszony kinyitotta az ajtót, a tisztás felső sarkában egy őz riasztani kezdett. Bement a belső szobába. Keljen föl, várják az őzek. Az úrfi álmosan ült föl az ágyon. Mit mondasz? Ránevetett. Várják az őzek. Kitisztult az idő. A reggeli gyorsan elkészült, és mikor az úrfi puskával az ajtón kilépett, a nap a fenyők tetejét söpörte fönt a plájon. Hűvös, jószagú reggel volt, a fákról még csepegett a víz, az erdőből párák emelkedtek. A Pável felé megyek, mondta. Minden vad a tisztásokat keresi ilyenkor. De ebédelni visszajöjjön ám. Egymásra nevettek. Aztán az úrfi elment. Azon a délelőttön a kaszáló szélén kinyíltak az első harangvirágok. Az asszony leszette őket, margarétát és rezgőfüvet vegyített közéjük, és vetette a korsóba, a korsót meg az asztal közepébe. Kacagott tőlük az egész szoba. Délre megjött az úrfi, egy őzbakot hozott a hátán. Alig rendezték el, alig ültek az ebédhez. Belépett Iván. Levelet hoztam, instálom. Az úrfi átfutotta a levelet, arca elkomolyodott, aztán összehajtotta és zsebre dugta. Egyél Iván, aztán összeszedjük a holmit, nagy része úgyis itt marad és indulunk. Estére dédán kell lennem. Elmegy, kérdezte az asszony, és érezte, hogy elsápad. Sajnos, felelte kurtán az úrfi, és bement a belső szobába. A holmi nagy része ott maradt, csak éppen egy hátizsákot vett Iván magára, az úrfi meg a puskát, és mentek. Mikorra várhatom vissza? Kérdezte az asszony a küszöben. Vissza? Az úrfi meglepetten nézett rá, aztán elnevette. Ja, vagy úgy, hát ez egy kicsit hosszabb cserkészet lesz, tudod? Nem tudom, mikor jöhetek megint, de őssipolásra szeretnék itt lenni. Isten veled! Isten segítse, mondta halkan az asszony, és állva maradt a küszöben. Néhány lépés után hirtelen megtorpant az úrfi, és visszajött, zsebéből bőrtárcát húzott elő. Várj, mondotta, itt vagyok neked 50 forintot, vegyél, amire szükséged van. A gyermekkel kapcsolatban, tudod, meg mindenképpen. A tehénre pedig ne legyen gondod, majd küldök egy másikat, kisborjasat. Szervusz! És az asszony ott maradt kezében a pénzzel a küszöbön. Néhány napra rá följött Iván, kasza volt nála, és nekiállt a szénának. Kövéren gyűltek a rendek, a kaszakő vidáman pengett a napsütötte tisztáson, és az asszony, amíg az ebédet készítette, lehúnyta a szemét, és arra gondolt, milyen más lenne, ha az ő kaszája pengene ottkint. Milyen szép lenne. És valami kis maró keserűséggel érezte, hogy úgy lenne a helyén, és úgy lehetne csak igazán rendben minden. De hiába, ha egyszer úr, az urak sajnos nem kaszálnak. Aztán fölvitte az ételt a tisztás végibe. Leültek egy fenyő alá, Iván evett, az asszony meg ült mellette, s nézte a lekaszált rendeket, a ragyogó napfényt, a libegve szálló pillangókat. S valami furcsa szomorúság szállta meg, önkéntelenül sóhajtott egyet. Iván fölnézett a sóhajtásra, aztán evett tovább. Egy idő múlva annyit mondott, bizony, bizony, így van ez az urakkal, látod, mintha csak egy hosszú beszélgetés zárt volna le ezzel a mondattal. Az asszony némán bólogatott. Egyébként Birtalan elment a tehénért, Dédára, holnap itt lesz vele. Mondja, Iván bácsi, kérdezte hirtelen az asszony. Jó az uraknak így, ez az élet. Azon a sok furcsasággal, futkosással, kényes szokással, meg mindennel. Jó nekik az úgy, ahogy élnek. Az orosz hosszasan eltűnődött a kérdés fölött, sokára válaszolt, előbb megette az ebédet, aztán pipára gyújtott, elhevert a füvön, és csak akkor. Látod, ezen én is sokat gondolkoztam már. De azt hiszem nem jó. Csak nem tehetnek mást. Ez az életük. Beleszülettek, mint a parádés ló a hámba, és futniuk kell. Beleszülettek. A sok cifra holmi közé, a sok cifra szokásba, és nem vetkőzhetik le, mert akkor kivetné őket maga közül a többi. Pedig mindegyik szeretne egyszerűen élni, és valami egészen más csinálni, mint amit csinálnia kell. De félnek egymástól. Azért nem teszik. Az urak, tudod, nagyon furcsán élnek. Mindenük megvan, az mégis ezerszer annyi a gondjuk, mint az egyszerű embernek. Némelyikük alig bírja már el a sok gondot. Ha látod, azt hinnéd, holnapra nincs mit egyék otthon a családja, vagy tudom is én, micsoda baj származna abból, ha még egy napot rászánna arra, hogy örvendezzék az erdőnek meg a szabadságának. Mert nagyon szeretik ám a szabadságot meg az erdőt. Alig engedik el magukat benne egy kicsit, már hajszolódnak vissza. De mennek, szinte rénak, olyan rosszul esik nekik, hogy vissza kell menjenek. Azt mégis mennek, azt mondják, hogy muszáj. Vár a főispán, vagy vár a miniszter, vagy mit tudom én ki. És úgy mondja ezt, mintha az élete függne ettől, vagy az, hogy a család mit eszik otthon. Aztán a kocsistól vagy az inastól megtudod, hogy csak éppen valami másik úr jön hozzájuk arra a napra, és azért kell minden áron visszatérni. Ezt tudod, olyan már náluk, mint valami betegség, amiben beleszülettek. Az ember igazán csak sajnálni tudja őket, hogy annyi vagyonnal mégiscsak úgy éljenek, mint egy utolsó cseléd, akinek a szabad idejét percre kiméri a gazda. Hát minek van akkor a vagyonuk? Ha se nem élhetnek szabadon, se nem örvendhetnek akkor, amikor akarnak, sem nem tehetik azt, ami jól esik. Egymást nyomorítják, te! Egymást! a fene ismeri ki őket. Hát ilyenek, na. Urak! Rántott még egyet a hallán, aztán elővette a kaszát, és fenni kezdte. Másnap valóban megjött Birtalan az új tehénnel. Szép nagy tőgyű állat volt, bőgve jött végig a plájon, mert ott jött föl vele Birtalan fileháza felől. Bőgött még a pajtában is, és egyre az ajtó felé fordult, mert azelőtt való nap vitte el a mészáros a borját. Annyi tejed lesz ettől te, hogy azt se tudod, mit csinálj vele, mondotta Birtalan, amikor bekötötték a tehenet. Jó az, örvendezett az asszony a szép tehénnek, és megveregette a nyugtalan állat farát. Mikorra várod a gyermeket? Vállatont. Hát honnan tudjam azt? Mit mondasz? Ámuldozott Birtalan. Hát csak tudod, se minden asszony tudja. Miből? Hát 9 hónap te, mint a tehénnél. Igazán. Valósággal megörvendett ennek a felfedezésnek. De várjon, hogyan is vannak a hónapok?